Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az árréstop bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedés alá vont 30 alapvető élelmiszer ára, közölte Zsigó Róbert a Kossuth Rádióban. Összességében 872 termék lett olcsóbb, van olyan is, amelynek 64%-kal csökkent az ára, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, jogszabálysértés nem történt. A telekommunikációs cégek és a bankok is vállalták, hogy 2026. július 1-ig nem emelnek árat, illetve azok a cégek, amelyek már megtették ezt, azok visszaviszik az áraikat a január 1-i szintre. A Fidesz-KDNP javaslatára tegnap a parlament elfogadta az alaptörvény 15. módosítását. Rögzítették, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a gyermekek születési nemének védelme pedig kiemelt jelentőségű alapvető jog. Ez a passzus lehetővé teszi a gyülekezési jog korlátozását, és bírálói szerint a Pride betiltását is. A módosítás értelmében a kettős állampolgárok magyar állampolgársága határozott időre felfüggeszthető, és alapvető jogként rögzítették a készpénzzel történő fizetést. Bekerült az alaptörvénybe, hogy a kábítószer előállítása, használata, terjesztése tilos. A Momentum és aktivisták a parlament blokkádjával tiltakoztak az alaptörvény módosítás ellen, majd megpróbáltak eljutni a Sándor palotához, elérni, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök ne írja le a módosítást, de rendőrsorfal várta őket a Lánchídon. A Demokratikus Koalíció nem vett részt a parlament ülésén, a Jobbik frakció pedig konkrétan a szavazáson. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint két rendőr megsérült, és több mint 60 ember ellen indult eljárás a tegnapi tüntetésen, még elemzik a kamera felvételeket. A parlament megszavazta az úgynevezett közlekedési alkotmányt. Lázár János miniszter javaslata szerint egy adott vonalon egyféle közlekedési mód, vagyis vagy vonat, vagy busz finanszírozását biztosítja az állam. Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint a módosítás vasúti vonalbezárásokat és jelentős járatritkítást vetít előre, emellett gyakorlatilag lenullázza a közlekedési szakszervezetek sztrájk jogait. Befejeződött a száj- és körönfájás vírussal fertőzött telepek felszámolása, de továbbra is nagy a veszély, hívta fel a figyelmet az Állatorvostudományi Egyetem rektora. Soltonyi Péter hangsúlyozta, akkor lehet megnyugodni, ha újabb fertőzés nélkül telik le a két hét lappangási időszak. Elkezdődött a fogyasztóvédelmi konzultáció, a 12 kérdést tartalmazó a fogyved.kormany.hu oldalon elérhető ívre május 23-áig online lehet válaszolni. A legfontosabb témák közé tartoznak az online csalások, a légiutasjogok, az akciókkal történő trükközések és az ügyfélszolgálatok telefonos várakoztatása. A héten kézbesíti az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító voksolás szavazólapjait a Magyar Posta. A kormány álláspontja szerint Ukrajna felvétele tönkretenni a magyar családokat és felemészteni az eddigi gazdasági sikereket. Júniustól nyílnak meg a biogáz és biometán termelés ösztönzését segítő jedlikányos energetikai program 40 milliárd forint keretösszegű pályázatai, közölt az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Steiner Attila elmondta, a keretösszegből 18 milliárd forintra a kis- és középvállalkozások pályázhatnak, a fennmaradó összeget a nagyvállalkozások használhatják fel. Mától beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez a 8. védekezési szezon. Az ország 986 pontjáról ezüst jodított a felhőkbe juttató rendszer, minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Amint egy 650-700 ezer hazai segédmotoros kerékpár felének nincs érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítása, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, a mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. Ukrajnába hívta az amerikai elnököt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a CBS-nek adott interjúban felszólította Donald Trumpot, látogasson el országába, saját szemével lássa az orosz támadás által hátrahagyott pusztítást. Zelenszky kijelentette azt is, Vlagyimir Putyin orosz elnökben nem lehet megbízni, ő sosem akarta leállítani a háborút. Végül az időjárásról, délután csökken a csapadékhajlam, de legtovább északkeleten további esőre, záporra számíthatunk, sokfelé felélénkült a szél, a csúcshőmérséklet 15-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban arról beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, milyen jelentősége van a gyerekek számára a köznyelvben csak nyúnyúkáknak hívott tárgyaknak, melyekhez különösen ragaszkodnak. Emellett szó lesz a cumik használatáról, az új szopásról is. Meddig hagyjuk, hogyan és hogyan ne szoktassuk le róla a gyereket? Mikortól kell szakemberhez fordulni? Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és visszatérő vendégemet, Sipos Gál Eszter óvodapszichológust, akivel nem mondhatnám, hogy egy kifejezetten aktuális témáról beszélhetünk, hiszen egy szerintem mindig aktuális lehet a téma, hiszen mondanám közkeletűen, elterjedten, hogy a nyúnyókák kérdésköréről fogunk beszélgetni, és a cumi használatról, és ezeknek a jelentőségéről, a gyerekekre gyakorolt hatásáról. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Mik is ezek a nyúnyókák? Mert itt próbáltam ilyen szinonimákat keresni, hogy kabala állat, plüstakaró, valami, ami nagyon szorosan kötődik a gyermekhez, de miért is van erre szüksége?
Hát nagyon jó, hogy kérdezed, mert hogy alapvetően a szakmának erre van egy ilyen nagyon kifejező szava szerintem, ami úgy hangzik, hogy átmeneti tárgy, és azért ezt Winnicott nevéhez fűződik, aki egyébként gyermekorvos pszichiáter volt, és rengeteget foglalkozott az anyák és a gyerekek közti kötődéssel kapcsolattal, illetve annak a hiányával, elhanyagolással, és még rengeteg mindennel. És azért nevezte átmeneti tárgynak, mert hogy, és majd el is ki is fejtem, hogy bár tárgyat mondok, de nem kifejezetten mindig tárgyakról szól, mert hogy egy kicsit a gyereknek egy átmenetet képez az anyukája és az egyedül lét között, vagy illetve az anyukája nélküli lét között. Ugyanis egy ilyen anyapótlóként lép fel, amit szerintem egyébként nem is kell nagyon magyarázni a hallgatóságnak, mert szerintem a legtöbb családban ez szerepet játszik, és azért nem csak tárgyról lehet szó, mert hogy ez sokszor egyfajta viselkedést is jelképez, lehet az egy új szopás, vagy egy ilyen kis csücsökölgetés, hogy egy takarónak kis párnának a kis csücskét morzsolgatja a gyermek, és egyéb ilyen igencsak jellemző kisgyermekkori viselkedések. Úgyhogy hát van hivatalos neve, de ettől függetlenül most mindenki a nyúnyókát használja szinte, ez így már a kisgyerekeknél is elterjedt.
Itt az illatoknak milyen jelentősége van? Sokszor mondják azt felnőttek, akik esetleg még vissza tudnak emlékezni arra az időszakra, amikor az óvodában még megvoltak ezek a kis állatkái, vagy tényleg így tudom csak most megfogalmazni, nyúnyókái, hogy annak volt egy sajátos illata, egy olyan otthon illata, hogy itt az illatoknak milyen jelentősége van?
Hát nagyon nagy jelentősége van, persze attól függ, hogy melyik gyerekről beszélünk, mindenkinek más az az érzéklet, ami fontos. Ugye a tapintást szokták még mondani, de az illatokra visszatérve ez egy eléggé elterjedt szabály az ilyen átmeneti tárgyakkal kapcsolatban, illetve tényleg tárgyról van szó, tehát takaró vagy plüss, hogy nem szabad kimosni, ha a gyermek nem kéri vagy nem engedi, mert pontosan valószínűleg az illata is elveszne vele, amit ő megszokott, illetve azt ő nagyon fenyegetően, sértően éli meg, hogyha változtatnak az ő kis átmeneti tárgyán.
Mondjuk ez ebben a vírusos időszakban egy pár kérdőjelet azért felvet, hogy kimossuk-e, vagy nem mossuk-e ki, hiszen egyébként is az intézmények kérik, hogy ezeket a tárgyakat, amiket mondjuk magukkal is visznek a óvodákba, a bölcsödékbe a gyerekek, ezeket időszakosan, de valamikor ki kell mosni.
Igen, van, aki ezt úgy oldja meg, hogy beszereznek ilyen pót nyúnyókákat, és addig pótolják, de egyébként a gyermekek ezt mindig észreveszik, pontosan tudják, hogy melyik az a másik nyúnyóka. Én azt gondolom, hogy ami jobb megoldás az az, hogyha egy kicsit játékosan belevonjuk a gyermeket ebbe, hogy akkor azt mondjuk, hogy fürdessük meg együtt, és akkor ennek egy kis rituálét szervezhetünk, és minél több szerepet és önállóságot biztosíthatunk a gyermeknek abban, hogy kerüljön mégis kimosásra ez a tárgy, de ha nagyon nem engedi, akkor azért a most kizárólagosan pszichológiai szakmai javaslat, hogy ne mossák ki. Nyilvánvalóan nehéz vitatkozni azzal, hogy egyébként meg ugye mennyi fertőzést hordozhat egy ilyen, mert hogy a szájában veszik sokszor, meg ugye a másik gyermek is megfogja a közösségben, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért van a praktikum, és van a lelki lélektani megközelítés, amik nem biztos, hogy mindig találkoznak ezekben a helyzetekben.
Ha már a vírusról beszélt, akkor ugye műsoron kívül beszélgettünk arról is, hogy a COVID időszakban ez egy kicsit más szabályokat is magával hozott, hogy szabad-e bevinni ezeket, nem szabad, hogy szabad bevinni. Itt azért voltak ebből konfliktusok, hogy a gyermekek nem feltétlenül vihették magukkal.
Igen, ezt sokan megsínlették, és igazából itt is, mint minden másik esetben, biztos hallották már tőlem a hallgatók, nagyon fontos, hogy a szülő hogyan áll hozzá ehhez a kérdéskörhöz. Ugyanis, hogyha egy ilyen szabály születik, azzal nagyon mi nem vitatkozhatunk, de még tovább megyek az óvodavezető sem, mert hogy ezt nem ő hozza, nem ő határozza meg, hanem ugye általában az ANTS és egyéb szervek. Viszont nyilvánvalóan ezt várhatóan a gyermek rosszul fogja megélni, és sokkal rosszabbá teheti, vagy megnehezíteti a szülő azzal, hogyha még ő is nagyobb jelentőséget tulajdonít, vagy jobban aggódik emiatt, mint kéne. Tehát, hogyha a gyermekemben azt látom, hogy emiatt szorong, vagy sír, akkor inkább érdemes megtámogatni ugyancsak egy olyan játékos megközelítéssel, ami segítheti őt abban, hogy ezt elfogadja, ezt a helyzetet. Most mondok példákat. Lehet az, hogy akár akkor neki ott a kis szekrényében, a gyerek szekrényben kialakítunk egy ilyen kis otthont, ahol ő ott tölti gyakorlatilag a gyermek nélkül ezt az időt. Nagyon fontos tudni, hogy akár a bölcsisek, akár az óvodások nagyon hajlamosak arra, hogy életteli tulajdonságokkal ruházzák fel a tárgyakat, ami egyébként egy szuper dolog, és óvainteném a szülőket attól, hogy ettől elvegyék a kedvüket, vagy akár jó szándékkal, de kijavítsák ezt a fajta látásmódot, mert hogy ez a gyerekek életében egy nagyon fontos szakasz, és szerintem ez az a vonal, amit meg lehet lovagolni akkor, hogyha próbálunk esetleg meggyőzni valakit arról, hogy ugyan a féltve őrzött kincsét engedje el, és hagyja egy kicsit kint a zsákjában vagy a szekrényében, és el lehet mondani, hogy akkor hagynak ott neki ennivalót esetleg, és akkor tényleg lehet oda rakni egy kis ropít kekszet, még azt is meg lehet csinálni, hogy amikor már ugye elbúcsúztak a gyerektől, akkor megeszi a szülő, eltünteti gyorsan, vagy akár az átment tárnak plüssnek is lesz egy plüsse, amivel el tudja viselni a gyermek hiányát, tehát hogy olyan sok játék van, amivel el tudjuk venni egy picit az élét. Biztos, hogy fog hiányozni, de az is biztos, hogy könnyebb lesz a gyermek számára, mint hogyha azt látja, hogy ez a szülőt is nagyon megviseli, mert azzal ugye megint csak arra hívja fel a figyelmét, hogy ettől tényleg nagyon félni kell, és nem pedig arra biztatja, hogy bízza magában, és higgye el, hogy ő ezt meg tudja csinálnia kis állatkája nélkül.
Abban az esetben, hogyha ilyenkor a gyerek nagyon kiborul, tényleg nagyon-nagyon sír azután, a tárgy után, itt hogyan tudjuk őt megnyugtatni, ha mondjuk ezek első körben még nem válnak be?
Hát hál' Istennek azért ott vannak a bölcsődében, óvodában a kisgyermeknevelők és pedagógusok, akik ilyenkor azért nagy segítségünkre lehetnek, hiszen már valószínűleg a kapcsolat kötődés kialakult ugye a gyermekek és köztük, és bízhatunk abban, hogy ők azért segítenek, és hát hogyha nincs egy állatkám, amit ölelgethetek, akkor ott van az óvónéni, akit ölelgethetek, és azért az biztos, hogy rengeteget jelent a gyermekek. De már olyan példával is találkoztam, hogy lerajzolták a plüssöt, és akkor még le is laminálták, hogy megsérüljön, és az is egyébként akármilyen furcsán is hangzik, mert hogy olyan nyilván tudja a gyermek, hogy nem az, de maga a próbálkozás, meg maga a gesztus is sokat jelenthet ilyenkor, és segített abban az esetben például.
Mennyiben függ össze a szoptatás körével, vagy a szoptatás hosszúságának körével az, hogy mennyire ragaszkodik egy-egy ilyen tárgyhoz a gyerek? Van ennek köze egyáltalán hozzá?
Alapvetően a szoptatással nem, ugye? Most felmerült már ez az új szopás, meg cumizás, tehát a szoptatása, mint étkezés, kevésbé gondolnám, inkább a szoptatással, mint egy együtt töltött idő, inkább, ugyanis ugye a pici babának, mikor megszületik, akkor az egyik legelső élménye az, hogy amiben az ő igényei kielégülnek, hogy megszoptatja az édesanyja is. Milyen érdekes, hogy úgy rendezte a természet is, hogy az újszülött látás az körülbelül pont annyi távolságra éles, mint amennyit ugye az anyuka öléből az arcáig tart. Tehát, hogy magyarán mondva, pont az arcát látja még élesen szoptatás közben az anyukának az újszülött csecsemő, és ez tényleg egy olyan fontos pillanat, ugye a baba és anyuka között, ami részben az étkezésről szól, de egy olyan megerősítés is, hogy biztonságban vagyok. Vigyáznak rám, segítenek, hogyha bajba jutok. Hát ezeket így szó szerint nem fogalmazzák meg a babák, de alapvetően maga az érzés az ott marad, és ez egy zsigeri érzésé válik. És nyilvánvalóan ilyen szempontból maga ez a cumizó mozgás, ez összekapcsolódhat a nyugtatással, az önnyugtatással, meg a nyugalomkereséssel, illetve a biztonságkereséssel, és ezért is van szerintem, hogy ugye a cumizás, meg az új szopás az is egy ilyen átmeneti tárgyként szerepel a köztudatban, illetve a szakmában is, és hát igen, tehát ilyen szempontból összefügg. És ezért is egy nagyon nehéz kérdés ez, hogy ugye például a cumi maga, hogy mikor szokjon le a gyermek, hogyan szokjon le róla a gyermek, mert ugye lélektanilag megint tudjuk, hogy fontos számára, és hogy erőszakkal nehéz, meg nem is érdemes elvenni, illetve nem érdemes erőltetni ezt, vagy túl korán elkezdeni a cumi elhagyását, de közben meg azt is tudjuk, és ugye a logopédus kollégák biztos, hogy sokat tudnak erről mesélni, hogy a szájizmok, az arcizmok, a A fogazat kialakulásában viszont...
Le van nyelvállás is, ugye?
Igen, bizony, a nyelvállásban is nagy hátrányt jelenthet egy elnyújtott cumizási időszak. Tehát, hogy azért ezt is érdemes fontolgatni.
Most azt mondtad, hogy nem túl sokáig, de hát meddig hagyhatjuk még a gyereket akkor? Tehát, hogy itt azért van egy olyan számunkra is szülőként egy lélektani határ, hogy most még a lelkének tegyünk jót azzal, hogy hagyjuk a cumit, vagy már a beszédfejlődését fogjuk ezzel hátráltatni?
Szerintem arra kell odafigyelni egyrészt, hogy most életkort óckodok, hogy mondjak, de majd azért próbálom valami számot kísérteni magammal, de alapvetően arra is kell figyelni, a gyermek igényei micsodák, illetve hogyha már cumizik, akkor esetleg eleinte azt érdemes megpróbálni, hogy a cumizással töltött időt csökkentse a szülő. Esetleg, hogyha a cumizást, mint tevékenységet egy egyéb tevékenységgel pótolja, lehet az általában olyannal érdemes, ami kéznél van. Most ilyenkor, ha élelmes gyerekek fogják a hüvelykujjukat, és akkor kicserélik a cumira, na azt aztán végképp nehéz ugye elvenni tőlük, de lehet egyéb más, akár egy megtaníthatjuk arra, hogy szorítsa egy kicsit ökölbe a kezét, és úgy engedje el, tehát egy ilyen izomfeszítés, izomelernyeztés technikája, vagy akár megtaníthatjuk arra, hogy egy picit, hogy ez az önmagunk ölelése, ez megint csak egy ilyen jó kis önnyugtató technika, hogy saját magát így keresztbe tett kézzel átöleli, esetleg megsimogatja két oldalról a karját. Tehát taníthatunk nekik egyéb mozgásformákat, amit most vagy elfogad, vagy nem. Egy óvodáskorú gyermeknek azért ez már könnyebben értelmezhető, egy bölcsödésnek szerintem még irreális elvárás, és nyilván óvodában is már azért idősebb korban, de alapvetően jó esetben erre az időszakra el is hagyják a cumizást. Illetve lehet megint csak a játékosság, a mese az érvénybe lép, el lehet búcsúzni a cumitól, meg lehet várni, ugye sokszor ugye a cumiknak azért az a jellegzetessége, hogy felszakadnak, és akkor a gyermeki nyál az ott befolyik, és bepenészedik, és akkor viszont egy eléggé könnyen kézzel fogható indok van, hiszen látja a gyermek is, hogy koszos, és akkor azt megbeszéljük, hogy hát ő már most koszos lett, és akkor már most ő el kell köszönni tőle, tehát ez megint így köthető valahová, de biztos, hogy valamilyen rituálét érdemes szervezni köré.
Azért vannak nagyon erős rém történetek is, hogy hogyan próbálnak meg egymásnak tanácsot adni a szülők, hogy bekenjük csípőssel, meg savanyúval, meg addig várja, még ki fogja rágni a gyerek, és akkor ott vége, de hogy tényleg azért ezek már traumatizálhatnak, nem? Tehát egy csípős cumi az már talán a véglet.
Azért nem ajánlanám valóban, mert hogy ha belegondol józan észre az ember, hogy az a tárgy, ami eddig a megnyugvás és a biztonság forrása volt, és attól most egy ennyire averzív, ennyire kellemetlen ingert kap a gyermek, akkor rendkívül összezavarodhat. Tehát ez olyan, mintha olyan, mintha egy ember először megsimogatna, utána meg megütne. Most egy csúnya analógia, de azt hiszem, hogy fontos, hogy érzékeltessük ezt így viszonylag nyersen. Tehát azt semmiképpen nem ajánlanám. Illetve azt is fontosnak tartom elmondani, hogy sokszor ugye az, hogy valaki a szájon keresztül próbálja megnyugtatni saját magát, jelezheti azt is, hogy a szopóreflexe nem integrálódott jól a mozgásfejlődés során.
Ez mit jelent?
Hát ugye vannak csecsemőkori reflexek, amiket bizonyos hónapokban el kell tűnnie, vagy pedig ugye át kell alakulnia akaratlagos mozgássá. És ha ez nem történik meg, akkor az a további mozgásfejlődés meg idegrendszeri érést akadályozhatja. és ebben az esetben is előfordulhat ez, és ennek igazából mozgás, különböző mozgásterapeutáknál, illetve gyógypedagógusoknál lehet kérni vizsgálatokat, ahol ennek utána lehet nézni, és meg lehet. Ez egy, nem egy vészes, és az gyerekek számára egyébként nem megterhelő, vagy hát fárasztó, de lelki szempontból nem megterhelő vizsgálat, és a szülő pedig csak megnyugszik, vagy pedig kap egy megoldó kulcsot, egy segítséget ahhoz, hogy álljon ehhez a kérdéskörhöz.
De ezt mondjuk, hogy tudjuk észrevenni, hogy szükség lehet egy ilyen vizsgálatra?
Hát például úgy, hogyha még 3-4 éves a gyermek, és akkor sem teszi le a cumit, illetve nagyon sok mindent a szájába vesz. Tehát, hogy ugye egy bölcsődéskorú gyermeknél azt mondjuk, hogy természetesen a szájába veszi a tárgyakat, ez még úgy életkori sajátosság, de későbbiekben azért, ha már egy 3 vagy 3-tól idősebb gyermek még mindig úgy ismerkedik a környezetével, hogy mindent a szájába vesz, teszem azt akár a gyurmát, meg olyan tárgyakat, amiket úgy nagyon nem gondolnánk oda, akkor az egy komoly, vagy a klasszikus eset, hogy rágja a pólóját például, és akkor ugye látjuk, hogy már ilyen egyre növekvő nyálfolt van a kisgyermek pólóján, hát azért az is egy kifejezetten klasszikus eset ennek.
Az átmeneti tárgyakhoz való ragaszkodás az összefügg valamilyen mértékben, most így pszichológus szemmel kérdezlek, hogy összefügghet azzal, hogy mennyire válaszkész a szülői nevelés a gyerek igényeire?
Nem. Alapvetően az a gyermek temperamentumától függ, és nagyon kellemes téma a szempontból ez, hogy a szülőknek minden bűntudatát eloszlatja, hogy nagyon-nagyon nagy a változatosság, és nem jelez az semmilyen furcsaságot, hogyha esetleg valaki ragaszkodóbb egy-egy terhöz, és az is, hogyha valaki meg kevésbé. Az viszont inkább az, amit én kiemelnék, az, hogy mennyi ideig tart ez az átmeneti tárgy, mert hogy jó esetben óvodában is van még, sőt, még iskolában is a kisiskolások körében előfordulhat, és azt gondolom, hogy fontos is lehet, hogy egy-egy megerősítő, szóval szoktuk is használni szorongó gyerekeknél, hogy megerősítéként valami ott lapul a táskájában. Ami viszont változás, hogy már nem biztos, hogy teljesen ugyanahhoz meg egy dologhoz ragaszkodnak. Tehát lehet, hogy vannak aktuális plüssök, amik ugye szülinapkor, névnapkor, karácsonykor bővülnek a repertoár, és az lesz az új átmeneti tárgya. Vagy lehet az egy kavics, lehet az egy gesztenye, bármi, ami neki fontos, és valamire emlékezteti, és az édesanyjára és a biztonságra és a családjára emlékezteti, de hogy akár egy ilyet egyébként egy szorongós gyerekkel közösen is lehet alkotni, mondjuk egy iskolai drukk kapcsán. Tehát az anyuka és a gyermek közösen csinálhatnak valami kis apróságot, kulcstartót, bármit, ami egyébként nem kínos az iskolába. Tehát hogy egy kulcstartó lóg egy iskolatáskán, azt gyakorlatilag nem is szokták úgy nagyon észrevenni a társak, vagy ha észreveszik, sem veszik rossz néven. De hogy az, hogyha ő egy néha odahajol, kicsit megszorongathatja a táskáján, vagy benyúl a táskájába, és kicsit úgy megsimogathatja ezt a tárgyat, akkor az nagy segítség lehet neki. Tehát azt kell mondjam, hogy nem baj, ha sokáig van, csak azért, ha görcsös a ragaszkodás, vagy még mindig ugyanaz a tárgy, az azért érdekes. Az, hogy emlékbe elteszik, az megint más. Tehát azért fontos tudni, hogy miről szól lesz, hogy most valaki megőrzi a szekrényében, az egy szép gesztus lehet, de az, hogy még mindig csak úgy tud megnyugodni, hogy megfogdossa, vagy a közelében van, és nyugtalanná válik, hogyha távol került tőle, az megint egy másik helyzet.
Most említetted az iskolát. Hát ugye itt a tárgyak szempontjából még talán egy kicsit elfogadóbb az első osztály, hogy ott még azért, ahogy mondtad is, megvannak ezek a kis kötődési tárgyak. De mondjuk az új szopás kérdése, az, ha iskolába kerülvén a gyerek még mindig szopja az ujját, az már ott egyébként felvethet valamit, hogy érdemes lenne foglalkozni a szakembernek ezzel a kérdéssel?
Abszolút, és itt visszakanyarodnék a szopóreflexhez, illetve az idegrendszer éretlenséghez. Tehát, hogyha valaki már iskolás korban is még új szopással nyugtatja magát, az erősen jelezhet idegrendszer éretlenséget, és akkor valóban érdemes ugyancsak a szenzomotoros mozgásterapeuták és a gyógypedagógusok felé fordulni.
Ez mondjuk mennyi idő lehet neki terápiás jelleggel, hogy amíg leszokik róla?
Hát rendkívül változó, most azt gondolom, most lendrián dolog lenne mondani egy számot, de azért ami biztos, hogy legalább 2-3 hónap kell, tehát hogy nagyon csalódik az, aki egyik napról a másikra várja a változást egy ilyen esetben.
Az, amikor én urbán legendának szoktam hívni, de tény is való, hogy vannak ilyenek, hogy a gyerekek ugye maguktól teszik le a cumit, maguktól válnak meg egy tártól, vagy maguktól döntenek úgy, hogy már nem szeretnének anyatejet bevinni, akkor ez mondjuk, ez az egészséges út? Tehát az, hogy ők maguktól döntik el ezt? Vagy egyébként az is teljesen rendben van, hogyha a gyerek nem akarja elengedni?
Az ideális útnak nevezném, ha maguktól döntik el, és egyébként valóban létezik. És ilyenkor az édesanyáknak érdemes nagyon észnél lenni, hogy egyrészt ne éljék meg saját kudarcukként, hogy a gyermek egy picit távolodni kíván tőlük a jó szó kizárólagos jó értelmében. Másrészt meg, hogy ha már egyszer ugye ezt ő így döntött és így eltávolodott, akkor ne próbálják ugyanúgy azzal nyugtatni, amit ő már egyszer magától letett.
Tehát ez lett volna a következő kérdésem, hogy a szülők hozzáállása ebben azért őt visszavetheti.
Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ilyenkor ezt a döntést, ennek nem csak, hogy tiszteletbe kell tartani, de örülni kell neki, és el kell fogadni, és amint ugye probléma akad, ugye nehéz egyébként, tehát, hogy szülőként ez egy nehéz feladat, hiszen volt egy jól bevált módszer, amiben meg lehetett nyugtatni, és hát keresni kell egy új dolgot, igen, valóban. De általában azt kell, hogy mondjam biztatólag, hogy a gyerekek ezeket maguktól meg szokták találni. Tehát, hogy ők saját maguk egyébként megtalálják, hogy önmagukat hogy nyugtassák meg, és ebben meg azt tudja segíteni őket, hogyha amikor látják, hogy nyugtalanak, akkor ők maradjanak higgadtak, elérhetőek maradjanak, de ne próbáljanak fejvesztve kitalálni valamit, és megmagyarázni, és addig beszélni, amíg abba hagyja a sírás, hanem adjanak egy kis lehetőséget arra, hogy ugyan mellettük maradnak, de egy picit, hogy a gyermek is.
Kiadhassa magából.
Egyrészt kiadhassa meg, hogy találjon olyasmit, amivel saját magát meg tudja nyugtatni. Tehát, hogy igazából a gyerekek nagyon sokszor tudják, hogy nekik mire van szükségük.
Sokszor el is mondja akár egy gyerek, ha már ott tartanak, hogy szó van arról, hogy hát esetleg a cumit elhagyhatnánk, vagy már talán ezt nem kellene. Hogy ő is belátja, hogy jó, hát el lehet ezt engedni, de hát még nem akarja, még annyira kötődik, és hogyan tudjuk őt ebben segíteni, hogy mondjuk leváljon finoman erről?
Igen, ennek egyébként szoktak abszolút egyértelmű jelei lenni, például az, hogy egy kicsit, függetlenül, hogy a szülők mit mondanak neki, kicsit szégyelli már közösségben, vagy bizonyos emberek
előtt. Főleg a környezete mondja neki, nénik a buszon, piacon, bevásárló
központban. Igen, és ez így is, általában így is lesz, és kikerülhetetlen. Hát alapvetően, nem gondolom, hogy el kell ismételni a jóindulatú nénik megjegyzéseit a buszon, de inkább arra való biztatás, hogy tehát annak a megtapasztalás, hogy ő maga egyébként mennyi mindenre képes, és ennek az erősítése azon keresztül, hogy minél több önállóságot biztosít a gyermekének a szülő, az nagyobb segítség lehet. És akármennyire úgy tűnik, hogy ugye közvetlenül nem kapcsolódik ehhez, de közvetetten nagy mértékben. Tehát, hogyha ő bízik magában, és van egy olyan tapasztalása róla, hogy ő saját maga egy cselekvő, életképes lény, akkor nyilvánvalóan könnyebben el tudja engedni azt a kis gyors támaszt.
Remélem, hogy segítettük a kisgyermekes szülőket ebben a kérdéskörben. Nagyon köszönöm, hogy most is eljöttél hozzánk.
Bízom benne én is, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az úgynevezett átmeneti tárgyak, más néven nyonyókák jelentőségéről és a cumik használatáról hallhatták Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Isten építésze Antoni Gaudi tiszteletre méltó címet kapott. Fernández bíboros nagy hétfőn megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot a Vatikánban. Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel. Ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Isten építésze Antoni Gaudi tiszteletre méltó címet kapott. Közeledik az oltár dicsősége felé a katalán építész, aki élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetésre, hogy megismertesse Istent az emberekkel. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló szent családtemplom miatt ismer. Április 14-től kezdve megilleti őt a tiszteletre méltó cím. A szentatya audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között találjuk a katalán modernizmus kiemelkedő alakját, aki 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, melyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk föl. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel. Bízott Istenben az építkezés során, elviselte az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 93 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután ebből kilábalt, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el. Mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól, akit mostantól az egyház tiszteletre méltó címmel illet.
Fernández bíboros nagy hétfőn a Vatikánban megáldotta a misztikus Rózsa Mária szobrot. Miután a hittani kongregáció múlt nyáron szabad utat adott a Mária misztikus Rózsa látomás tiszteletének, április 14-én nagy hétfőn délben Viktor Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa megáldotta a vatikáni kertek egyik pavilonja fülkébe állított Szűz Mária misztikus Rózsa szobrot. A Szűz Mária misztikus rózsák egy szobrát Ferenc pápa adományozta a Vatikánnak, amelyet a vatikáni kertek alján, a Sixtus kápolna és a múzeumok közelében álló Virág pavilon egyik fülkéjében helyeztek el a Largo della Fontana Sacramento, a Szentség forrás útja közelében. A kegyszobor megáldásánál jelen volt a bíboros mellett Emilio Nappa prelátus, a vatikáni kormányzóság főtitkára. A múlt év júliusára nyúlik vissza a hittani dikasztérium döntése, amely a feltételezett természet feletti jelenségre vonatkozó új normák alapján engedélyezi azt a nyilvános Mária tiszteletet, amely Pierina Gilli látnok 1947 és 1966 között kapott üzeneteihez kapcsolódik. Az engedély lehetőséget ad arra is, hogy templomokat és szent helyeket szenteljenek fel a megfelelő képpel vagy szoborral együtt egy adott áhítat céljára. Fernández bíborosnak a jelenések lelki tapasztalataival kapcsolatos, tavaly júliusban kelt levele szerint a látomásoknak nincsenek negatív erkölcsi vagy egyéb kritikus vonásai, viszont annál inkább lehet benne számos pozitív szempontot találni. A Mária misztikus rózsa és egyház anyja jelenések Fontanella helységhez kötődnek, amely az észak-olaszországi Brescia tartományban található. A látnok Pierina Gilli, aki paraszt családban született, házvezetőnőként, majd később ápolónőként dolgozott egy kórházban, nagyon egyszerű életet élt az 1991-ben 80 éves korában bekövetkezett haláláig. Misztikus látomásai két időszakot ölelnek fel. Az első 1947-re nyúlik vissza, amikor a szűzanya állítólag megjelent Pierinának és a misztikus rózsa és az egyház anyja névvel mutatkozott be. Pierina Gilli Szűz Mária fehér köntösén három rózsát látott, fehéret, pirosat és sárgát, amelyek az imádságot, a bűnbánatot és a szenvedést jelképezik.
Parolin bíboros. Az evangélium és Kína találkozása segítheti a különböző emberek együttélését. A szentszéki államtitkár előszót írt Antonio Sergianni misszionárius könyvéhez, mely Kína evangelizálásáról szól. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain címmel. Parolin bíboros arra hív, hogy fogadjuk be a maga teljességében a keleti nép történelmét, majd emlékeztet rá, hogy a szentszék előzékenyen fordul a helyi egyház történései felé. Antonio atya a hit szemével átfogja, és nekünk is segít átfogni teljes emberi nagyságában a kínai nép és civilizáció útját végig az idők folyamán. Írja Pietro Parolin bíboros államtitkár az előszóban, mely Antonio Sergianni misszionárius pap könyvéhez készült. Az evangélium előretörése Kínában, Matteo Ricci atya nyomdokain című kötet, értékes és szenvedélyes tanúságtétel a kínai kereszténység történetéről, melyet az írónak a kínai püspökökkel, papokkal és világi hívekkel való személyes találkozásai is gazdagítanak. A 84 esztendős Sergianni atya, Don Divo Barsotti lelki gyermeke fiatalon lépett be a pápai külmissziók intézetébe, és 1965-ben szentelték pappá. 1980-tól 2003-ig Tajvanon végzett missziós szolgálatot, ez alatt hosszabb időszakokat töltött a kontinentális Kína különböző tartományaiban. A népek evangelizálása kongregáció tisztviselőjeként nyomon követte a kínai katolikus egyház történéseit. Sokféleképpen lehet tekinteni Kínára, egy keresztény számára pedig megengedett, hogy Kínára Isten szavának fényében tekintsen, írja bevezetőjében Parolin bíboros. Ez az egyedi és semmihez nem fogható erőforrásozik a kötetből. A Jézus Krisztusban való hit, ahogy Olivier Clément ortodox teológus fogalmazott, nem az élettől megijedt ájtatoskodás. Nem is idealizmus, mely alternatív világokat akar elképzelni és felépíteni. Mialatt elismeri, hogy Isten országa nem erről a világról való, a Jézus Krisztusban való hit, mint egy mellékhatásként, kegyelemből és alázattal világosabbá és áthatóbbá teheti a világ dolgaira való rálátást. olyan dinamikára mutathat rá realista módon, amelyről nem vesznek tudomást a geopolitikai elemzések. Olyan tényezőkre, amelyeket a gazdasági olvasatok nem vesznek figyelembe, hiszen általában nem számolnak a nagyságra és jóságra való törekvésekkel, amelyek titokzatos módon rezonálnak a népek történetében és életében. A hit szemével tekintve Antonio atya segít nekünk a maga teljességében befogadni a kínai nép és civilizáció történetét. A szerző történeti éles látással és egyben meghatott bevonódással követi végig a találkozások aranyfonalát, Kína misztériuma és a keresztény misztérium között, mely e hosszú kaland során sokszor bekövetkezett. Az aranyfonalat, mely titokzatosan egybeszövi a hervadásokat és az új kezdeteket, az elvesztett lehetőségeket és az önzetlen újrakezdéseket, viszontagságokat és kegyelmi pillanatokat. Azt lehet mondani, hogy ennek a könyvnek a hatása, belső ereje abból ered, hogy mindenekelőtt a keresztény szeretet tanúságtétele. Ennek a szeretetnek az okát és forrását ragyogtatják föl az oldalak, amelyek megemlítik a kínai testvérekkel való találkozásait és kapcsolatait. Élete során Krisztus iránti szeretetének vigasza és ölelése volt a kínai katolikus testvérekkel való találkozás. Éppen a hit távlata és a kínai katolikusok szeretete miatt képes Antonio atya megfelelően és objektíven dokumentálni a pápák és az apostoli szentszék odafigyelését a kínai egyház történései iránt, mutat rá előszavában Parolin bíboros. A kötethez gyűjtött függeléke értékes és hasznos eszköz mindazok számára, akik objektíven és egyben szenvedélyesen szeretnék végig tekinteni annak az egyedülálló történetnek a kulcsmozzanatait, amelyet a kínai katolikus közösség az elmúlt évtizedekben átélt, a kínai népköztársaság kikiáltása óta. Könyvével Ser Gianno atya Ferenc pápa szavait hirdeti, aki azt mondta, még a türelem és a próbatétel idején is az Úr megőrizte Kínában Isten népének hitét zarándok útján. És ma a kínai katolikusok, akik egészen katolikusok és egészen kínaiak, szeretett közösségben állva Róma püspökével haladnak a jelenben. Saját környezetükben tanúskodnak hitükről, az irgalmasság és a szeretet szolgálat cselekedetein keresztül is, és tanúságtételükkel hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, a közös otthon építéséhez. A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
A nagyheti liturgia jeruzsálemi szemmel, ahol és ahogy Jézussal történt. Vértesaljai László elmélkedése. Virágvasárnapon Jézus jeruzsálemi bevonulását és passióját ünnepli az egyház. Milyen is lehetett a liturgikus ünneplés módja azon a helyen, a kezdetben, amikor a keresztények már szabadon ünnepelhettek? Sóhajtunk fel, pedig tudjuk már, hogy gondviselésszerűen ránk maradt a IV. Század liturgiájának leírása fő vonalaiban. Egy Egeria nevű ismeretlen hispániai szerzetesnő 380-390 tájt leírta a jeruzsálemi nagyheti liturgiát, mert in loco a helyszínen vett részt a szertartásokon. Eszerint a jeruzsálemi liturgia történelmi jelleggel ünnepli az üdvösség történet eseményeit, mindig az évenként visszatérő időnek és ha lehetséges az esemény színhelyének megfelelően. E konkrét tér-idő vonatkozás mellett a jeruzsálemi liturgia dogmatikai jellegű is, mindig az esemény hitbéli misztériumát ünnepli, sőt, a konkrét, temporális és lokális megfelelés éppen ezt szeretné még jobban kiemelni a helyi sajátosságokkal együtt. Az üdvözítő Szent Városba bevonulásának napját akkor még nem hívták Pálma vasárnapnak, bár a húsvét hetét már akkor is nagy hétnek nevezték. Egeri a zarándokli útinaplója szerint a nagyheti szertartásokon ugyan nem volt kötelező a részvétel, mégis egészen nagy számban vettek részt rajta hívek, férfiak és nők, felnőttek és gyerekek. A húsvétot megelőző vasárnap, a kora reggel és délelőtti szertartások után, a nap hetedik órájában, vagyis délután háromkor gyűltek össze az Eleónában, vagyis az olajfákhegyén, ahol az a barlang van, ahol az úr tanított, ahogy a zarándoknő írja. Megérkezik a város püspöke, és az ottani templomban himnuszokat és antifónákat énekelnek, majd felmennek az Imbonondra, vagyis a hegy csúcsán emelt szentélybe. 5 óra tájt az evangéliumból felolvassák azt a részt, ahol a gyermekek kezükben ágokkal és pálmákkal találkoznak az úrral, ezt mondván, áldott, aki az úr nevében jön. Ezután a püspök és az egész nép együtt levonul az olajfák hegyének a csúcsáról. A nép előhalad, a püspök utánuk lépdel, a himnuszok után pedig mindig ezt válaszolják együtt. Áldott, ki az úr nevében jön. Egeri a zarándoknő itt egészen pontos leírást ad. És amennyi gyermek csak van azon a helyen, még azok is, akik nem tudnak járni, mert oly kicsinyek, de kiket a szüleik a nyahúban hordanak, mindnyájan ágakat tartanak, ki pálma ágat, ki olajfa ágat, és így vezetik a püspököt olyan formában, ahogy az urat vezették azon a napon. A hegy csúcsáról a városig, és ott az egész városon áthaladva az Anasztaszisig, a feltámadás templomáig mindnyájan gyalogosan mennek, férfiak és nők, és így vezetik a püspököt lassan, hogy a nép el ne fáradjon, és így érkeznek meg már este az Anasztaszisba. Amikor oda megérkeznek, bár már késő van, mégis elvégzik a lucernáriumot, ismét imádkoznak a keresztnél, és elbocsátják a népet. Jeruzsálem hívő keresztényei maguk közteját megőrizték azt a szokást, ahogy egykor a Szamárháton ülő urat bevezették kantárszáron fogva a Szentvárosba, úgy tettek később ők is a Krisztus képviselő püspökükkel. A kereszténység szabad vallás gyakorlatát biztosító 313-as milánói rendelet után jelentős császári segítséggel pompás nyilvános templomok épülnek keresztény liturgiák számára. Róma, mint a birodalom fővárosa, és a Szentföld, mint a megváltás helye, kivételt képezett, mert viszonylag gyorsan és igazi méltósággal hatalmas bazilikák születtek az Úr Jézus által megszentett helyeken, és ott is, ahol az ő tanúságtevői vértanú halált szenvedtek. Rómában az 5. század közepén virágvasárnapon az Úr passióját ünneplik, és minthogy a jelentős számú szentföldi zarándok meghozza főként jeruzsálemi tapasztalatát, így lassanként elterjed az eredet vonatkozás, vagyis a jeruzsálemi helyi liturgikus elemek belekerülnek a római liturgiába. Így a 7.-8. század során a virágvasárnapi helyi passió mellé pontosabban eléje kerül az Úr pálmaágos jeruzsálemi bevonulásának a processziója. A középkori magyar vallásgyakorlat virágvasárnapi szokásairól jegyzi fel Radó Polikárp bencés liturgia tudós. Mintha mindenkoron látnunk az Úristent a feszület képében, virágvasárnap reggel, a kereszt előtt állván, a kezüket összekulcsolva, mondjanak el a hívek 33 miatyánkot, és annyi üdvözléjet annak emlékezetére, hogy Jézus a világban 33 esztendeig élt. Nagy hétfőn pedig mezítelen térden mondjanak el 24 miatyánkot és ugyanannyi üdvözlégyet, mert 24 tövisek voltanak Jézusnak fejében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet. Meddig? Uram, te neked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, s olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyű azt kimondani egy izzó percben, meghalok veled. De annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehellet. Talán csak egy kisgyermek mosolya, vagy a hitves, könyvfátyolos szeme. Susognak a szélben ringó habok, a halászbárka otthon képe hív, ó, ha legalább búcsúzni kellene, hamu alól az életösztön is felparázslik, ó, íj hirtelen! Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe, illata. S már el is hangzott, a nem ismerem. Uram, te neked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, ó, bár lehetnék csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a Golgotáig.
Turmezei Erzsébet Meddig című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912-ben született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Pesten a Pázmányon végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykőréhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé Evangélikus Diakonisza Egyesületbe. 1951-ben a Fébé feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretett Otthonba került, ahol 75-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnökasszonyja. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Nap imája.
Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy a szeretet személyében önmagam szeretem, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg önmagamtól. Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon búrjánzik, szabadíts meg önmagamtól. És ha véletlenül, Uram, a mennyek országát összekeverem e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,